Jézus emberi mi voltának részét képezte a megaláztatása is. Létezik egy bibliai tan, amit a teológusok a messiás megaláztatásának neveznek. Megaláztatását 12 különböző területen láthatjuk. Először is megaláztatásának maga a megtestesülés is része volt. A tény, hogy Istennek emberré kellett lennie, lefokozást jelentett, megaláztatást. Galácia 4.4, Filippi 2.6.7, Zsidókhoz írt levél 2.14. Másodszor megaláztatása abban látható, hogy a bűnös hústest hasonlatosságában élt. Úgy nézett ki, mint egy bűnös emberi lény. Ez is része megaláztatásának. Róma 8.3, Filippi 2.7. Harmadszor megaláztatása abban is látható, hogy alantas körülmények között született. Ráadásul nem gazdag családba született, hanem egy szegénybe. Máté 2.23 szerint az összes lehetséges hely közül egy olyan helyen kellett felnőnie, amely az egyik legrosszabb hírű város volt, Názáretben. Mivel Názáretben nevelkedett, ezért Názáretinek nevezték, ami nem éppen kedvező megszólítás volt. Nem volt tiszteletteljes megszólítás. A származhat-e valami jó Názáretből népszerű mondás volt. Názáret szégyenteljes város volt. Ezen kívül Máté 8.20 azt is mondja, hogy nem volt saját vagyona. Lukács 2.7 szerint istállóban született, és jászolba fektették. Lukács 2.22-24 azt tanítja, hogy olyan szegény családba született, ahol szüleinek csak a galamb áldozatra tellett, ami gazdasági nyomoruk jele volt. 2 Korintus 8.9 kijelenti, hogy a megtestesüléssel Jézus szegényé lett. Negyedszer megaláztatása abban is látszik, hogy a törvény alá született, Galácia 4.4, alá kellett vetnie magát annak a törvénynek, amely tőle származott. Ez is Jézus megaláztatásának része volt. Ötödször megaláztatása abban is látszik, hogy alá kellett vetnie magát az emberi léttel együtt járó korlátozásoknak. Ez a kenózis tana, amelynek jelentése megüresítés. Ez Filippi 2.5.11 lényege. Azt jelenti, hogy bár nem veszítette el egyetlen isteni jellemzőjét sem, korlátozott mértékben használhatta csak őket. Isteni attribútumainak korlátozott használata is része volt megaláztatásának. Hatodszor megaláztatása abban is látható, hogy meg kellett élnie az élet nyomorúságaival együtt járó dolgokat, amit a korábban a messiás emberi mi volt a címszó alatt tárgyaltunk, és ez is része volt megaláztatásának. Hetedszer megaláztatása abban is látható, hogy szolgává lett, és szolgaként szolgált. Ezt János 13.1.1.11 illusztrálja, amikor megmosta a tanítványok lábát. Filippi 2.7 tanként említi ezt a tényt. Nyolcadszor megaláztatása abban is látható, hogy magára vette az ember bűneit kellett hordoznia. Ez megalázó volt annak, aki abszolút szent és bűntelen volt. 2 Korintus 5.21, 1 Péter 2.24. Kilencedszer megaláztatása abban is látható, hogy elviselte a kereszthalál átkát. Az összes lehetséges kivégzési mód közül ez volt a legmegalázóbb, a legméltatlanabb halál, ha valakit fára függesztettek. A zsidó kultúrai szokások szerint ez volt a halál legmegalázóbb módja. Tehát ez is része volt megaláztatásának. Galácia 3.13, Zsidókhoz írt levél 12.2. Tizedszer megaláztatása látható a halálában. Maga a tény, hogy Isten embernek, a szentnek és bűntelennek át kellett esnie a halálon, szintén része volt megaláztatásának. Filippi 2.8. Tizenegyedszer megaláztatása látható a temetésében. A tény, hogy úgy temették el, mint minden más embert, része a megaláztatásának. Máté 27.59.60, Apostolok cselekedetei 13.34.15, 1 Korintus 15.4. Temetésének megaláztatása továbbá abban is látható, hogy mindazok, akik közel álltak Jézushoz, élete és szolgálata során, nem vehettek részt a temetésében. Távol tartották magukat tőle. Jézust két olyan ember temette el, akik egészen addig titkos, tartózkodó hívők voltak. Arimatai József és Nikodémus. 12-szer megaláztatása a Seolba vagy más néven Hádészbe való alászállásban is látható. Neki is alá kellett szállni arra a helyre, ahol a szenteket átmenetileg fogva tartották. Apostolok cselekedetei 2:27-31, Efezus 4:9, 1 Péter 3:18-19. Ez a 12 pont egyértelműen a messiás megaláztatásának elvét tanítja, mely nagyon is része volt emberi mi voltának, ami pedig a megtestesülés szerves része. Amikor a hívők megnézik, hogy Jeshua mi mindennek vetette alá magát, amikor megnézik megaláztatásának állomásait, mindenképpen emlékeztetniük kell magukat arra, hogy miért is tette mindezt. Azért, hogy a helyettesítőké válhasson. Emberként élt és emberként halt meg, de helyettesítő halált halt az ember bűneiért. Amikor a hívők az emberi élet részeként szenvednek, amikor megfosztják őket valamitől, vagy megalázzák őket, mindig emlékezniük kell erre a képre. Nem szenvedtek, és soha nem is fognak olyan mértékben szenvedni, ami megközelíteni Jeshua, a messiás szenvedéseit. Ha emlékeznek erre, akkor megértik, milyen nagyszerű dolgot vitt véghez Jézus, és azt is, hogy értük tette. A hívőknek mindig hálásnak kell lenniük azért, hogy Jézus hajlandó volt megaláztatni az üdvösségért, és azért, hogy hatalmuk legyen ebben az életben. Amikor szenvednek, ne lázadjanak Isten ellen. Amikor szenvednek, emlékezzenek arra, hogy együtt szenvednek Krisztussal. A Biblia azt ígéri, hogyha együtt szenvednek vele, vele együtt fognak megdicsőülni is. A megtestesülés eredménye egy olyan személy volt, aki ember és Isten volt egyszerre. A korábbiakban már megmutattuk, hogy valódi ember volt, valós emberi mi voltál. A megtestesülés nem azt jelentette, hogy feladta volna isteni mi voltának legcsekélyebb részét is. Nem csökkent istensége, hanem a tökéletes istenség megragadta az emberi természetet, és önmagához adta. Istenségére 7 bizonyítékot találunk. Először is Jézus rendelkezett az összes isteni névvel. 7 példát látunk isteni neveire. Istennek nevezik János 1:1, 20:28, zsidókhoz írt levél 1:8, Isten fiának Máté 16:16, valamint az ember fiának, Úrnak Máté 22:43-45, apostolok cselekedetei 9:17, az alfának és omegának, aminek a jelentése a kezdet és a vég, jelenések 1:8, az elsőnek és utolsónak, jelenések 1:17, a képnek, Kolossé 1:15. A kép szó görög jelentése prototípus, a kép kijelentett valósága, ő a láthatatlan Isten látható megnyilvánulása. Az utolsó isteni név pedig a kép más zsidókhoz írt levél 1:3, ő az isteni természet pontos lenyomata. Másodszor rendelkezik az istenség összes attribútumával. 10 jellemző bizonyítja isteni mi voltát. Először is rendelkezik az örökké valóság jellemzőjével, Mikeás 5:2, János 1:1, 8:58, Kolossé 1:17, zsidókhoz írt levél 1:11. Másodszor rendelkezik a változhatatlanság jellemzőjével, vagyis nem változtatható, zsidókhoz írt levél 1:10, 12, 13, 8. Harmadszor rendelkezik a mindettől független létezés jellemzőjével, János 1:1, 3, 5, 26, negyedszer rendelkezik az istenség teljességével, Kolosse 2:9, minden, ami Istenre, az Atyára, illetve Istenre, a Szentlélekre igaz, igaz a Fiúra is. Hatodszor rendelkezik a szentség attribútumával, zsidókhoz írt levél 7:26, hetedszer rendelkezik a teljhatalom jellemzőjével, ő a teljhatalmú Isten, Máté 28:18, János 5:27, 17:2, apostolok cselekedetei 2:36, 1 Korintus 12:3, Filippi 2:9-10, Kolossé 1:18, 1 Péter 3:22, jelenések 19:16. Nyolcadszor rendelkezik a mindenhatóság jellemzőjével, minden hatalom az övé, Lukás 8:25, János 10:18, 1 Korintus 15:25-28, Filippi 3:21, Kolossé 1:16-17, 1 Timóteus 1:12, zsidókhoz írt levél 1:3-7:25, Júdás 24, jelenések 1:8. Kilencedszer rendelkezik a minden tudás jellemzőivel, ő mindent ismer, Máté 11:27, János 1:48-2:25, 10:15, 13:1, 11, 16:30, 18:4, 19:28, 1 Korintus 4:5, Kolossé 2:3, jelenések 2:23. Bár emberi mi voltában korlátozott ismerettel rendelkezett, isteni mi voltában minden tudó. Tizedszer rendelkezik a mindenütt jelenlevőség attribútumával, Mindenhol ott van, Máté 18.20, 28.20, János 3.13, 14.18, 20, 23. Rendelkezik tehát az Istenség összes jellemzőjével. Harmadszor olyan tetteket hajt végre, amelyeket egyedül Isten képes végrehajtani. Hat példa van cselekedeteire, először is ő végezte el a teremtés munkáját, János 1.3, 10, 1 Korintus 8.6, Kolossé 1.16, Zsidókhoz írt levél 1.3, 10. Másodszor ő végzi a teremtés megőrzésének munkáját, Kolossé 1.17, Zsidókhoz írt levél 1.3, harmadszor hatalmában áll a bűnök bocsánata, Máté 9.2, 6, Lukács 5.24, 7, 47, 48. Negyedszer ő küldi el a szent lelket, amit csak is Isten tehet, János 15.26. Ötödször feltámasztja halottakat, az igazakat és igaztalanokat egyaránt, János 6.40. Hatodszor ő hajtja végre a végső ítéletet, Máté 25.31, 46. János 5.22, 27. Apostolok cselekedetei 17.31, 2 Korintus 5.10, 2 Timóteus 4.1. Isten munkáját végzi, ami bizonyítja istenségét. Negyedszer istensége abban látható, hogy imádat adatott neki. Máté 14.33, János 9.38, 20.28, Filippi 2.10, Zsidókhoz írt levél 1.6. Ötödször istensége abban látható, hogy ő ad halhatatlanságot. János 5.28-29, 6.39-40, 17.2, Filippi 3.21. Hatodszor istensége látható a Szent Háromsággal kapcsolatos összefonódásában. Először is Istennel az Atyával is kapcsolatban áll, János 10.30, 14.23, másodszor pedig mind az Atyával, mind a Szentlélekkel kapcsolatban áll, Máté 28, 19, 2 Korintus 13, 14. Végül hetedszer istensége saját istenségével kapcsolatos állításaiból is látható. Négy ilyen állítása volt. Először is azt állította, hogy az Atyával a lehető legközelebbi kapcsolatban áll. Olyannyira, hogy aki ismeri a Messiást, az ismeri Istent. János 8.19, 14.7. Aki látta a Messiást, az látta Istent. János 12.45, 14.9. Aki befogadja őt, az Istent fogadja be. Márk 9.37. És aki tiszteli őt, az tiszteli az Istent. János 5.23. Azt mondta, én és az Atya egy vagyunk, János 10.30. Másodszor azt állította, hogy ő az üdvözítő hit tárgya, Máté 11.28, János 3.36, 14.1, 17.3. Harmadszor állította a követői fölötti abszolút uralmát, amit csak is Istennek áll jogában elvárni. Máté 10.37-39. Negyedszer azt állította, hogy teljhatalommal bír Isten intézménye és törvényei fölött. Állította, hogy ő a templom ura. Máté 12.6. A sabbat ura. Máté 12.8. Isten országának ura. Máté 16.19. És az új szövetség fölötti teljhatalommal bír. Máté 26.28. A tény, ha Jessua ilyen isteni állításokat tett, három dolgot jelenthet. Csaló volt, önmagát csapta be, vagy valóban az volt, akinek állította magát. Azok, akik ismerik őt, tudják, hogy valóban az, amit állított, a messiásuk, a megváltójuk és az Istenük.